magyar kormányzati szereplők narratíváit vagy idézeteit veszi át a komplett orosz propaganda, és akkor ott ezek rendkívül nagy karriert tudnak befutni, ez nem újdonság. Ugyanakkor az, hogy ez milyen intenzitással és milyen gyakorisággal történik, az szembeötlő.
Alaszka óta közelebb kerültünk a békéhez. Mi történt valójában a Trump-Putyin alkunál? Miért akadt meg a budapesti békecsúcs, és kinek szólt Lavrov magyar interjúja? Takácsi Dorka Oroszország szakértővel a Kreml valódi céljáról, az uniós és amerikai szankciók hatásáról és reális tárgyalási feltételekről beszélünk. Én Benyó Rita vagyok, köszönöm szépen, hogy itt vagy, Dorka, és hagyj kezdjek, ma péntek van, amikor felveszük a beszélgetést, és ma reggel volt Orbán Viktornak a szokásos Kossuth rádiós interjúja, ahol beszélt a háború béke kérdéséről természetesen, és azt mondta, hogy az oroszok eljutottak oda, hogy bizonyos körülmények között hajlandóak a tűzszünetre. Ellenben az ukránokkal, akik nem akarják abba hagyni honvédő háborújukat. Lehet, hogy én nekem elkerülte a világ sajtóban a figyelmemet az a mondat Putyintól, hogy ő tűzszünetet hajlandó lenne ilyen és ilyen feltételekkel elfogadni. Van-e ilyen ma az asztalon?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és nézőket én is, és köszönöm a meghívást. Hát ebben az esetben ez az én figyelmemet is elkerülte. Ugyanis hát ennek orosz oldalról történő kinyilatkoztatását mindeddig nem hallottuk, az ellenkezőjét viszont annál inkább egészen a közelmúltban is, gondolhatunk itt többek között Szergej Lavrovra, de hát nem csak rá, hanem ugye lehet tudni azt is nagyjából, hogy miért esett kútba ez a beharangozott budapesti békecsúcs. Pontosan azért, mert az oroszok egy jottányit sem voltak hajlandóak engedni a követeléseikből, és ezek a követelések nemhogy finomodtak volna, vagy nemhogy engedményeket tartalmaztak volna Ukrajnára nézve, hanem valójában még a tavalyi álláspontjukhoz képest is keményítettek rajta, tehát tovább növelték azokat az elvárásokat, amiket támasztanának egy adott esetben esetleges fegyverszünet létrejöttének az érdekében. Tehát ebben az esetben az én figyelmemet is elkerült, de hát kíváncsian várjuk a folytatást.
De akkor beszéljünk arról, hogy mik azok a feltételek, amelyeket most ismerünk. Nyilván ugye tavaly óta haladt előre az orosz hadsereg, és nyilván érzik azt is, hogy főleg mondjuk az ukrán hadsereg személyi állományba gyengül. Ezért nyilván lehetnek egyre erőteljesebb kéréseik, vagy érezhetik úgy, hogy egyre többet kérhetnek. Mi az, amit most kérnek az oroszok, és mi az, ameddig Zelenszkij akár elmehetne?
Itt a felek belső kalkulusait nyilván nem ismerjük, viszont az jól látható a felek kinyilatkoztatott követeléseiből, illetve álláspontjaikból, hogy ők nagyjából hogyan ítélik meg a helyzetet. Na most ennek alapján úgy tűnik, hogy a Kreml belső kalkulusza valószínűleg az, hogy az idő nekik dolgozik. Ezt azért a nyilvánosságban is kijelentették már az elmúlt napokban többször is. Gondolhatunk itt a nagy karrierbe futott Budapest a miénk című cikkre a RIA Novosti felületein, de más hasonló álláspontok hangoztatására is, tehát határozottan úgy tűnik, hogy a Kreml továbbra is abban bízik, hogy azért a nyugati partnerek részéről az Ukrajnának nyújtott támogatás egy idő után csak megkopik, ez a politikai támogatás csak töredezettebbé válik, tehát sikerül aláásni azt az Ukrajnának nyújtott támogatást, ami jelenleg ugye Ukrajnát a felszínen tartja, és ami lehetővé teszi azt, hogy Ukrajna továbbra is folytassa ezt a honvédő háborút. Tehát az látható, hogy az orosz fél továbbra is abban bízik, hogy azért lassan, de biztosan az Ukrajna fáradtságot, az Ukrajnával kapcsolatos hírekkel való telítődést az emberek részéről, ezekről a hírekről való lekapcsolódást és elfordulást, ez azért nagyjából majd valamikor egyszer csak sikerül elérni, tehát abban bíznak, hogy még Oroszország konzisztens a céljait, illetően a nyugat valószínűleg eszerint a kalkulus szerint legalábbis jóval kevésbé elkötelezett. Ugye ezt látjuk itt. A valóságban úgy gondolom, hogy ez azért nincsen teljes mértékben így. Azon látható, hogy az Egyesült Államok kalkulusza határozottan változott Donald Trump elnöki székbe beülését követően, tehát az látható, hogy az amerikai álláspont, ugye jól tudjuk ezt mindannyian, akik követjük azért a világpolitikát, az amerikai álláspont valamelyest kiszámíthatatlanabbá vált, de az európairól többek között mindez nem mondható el. Tehát azért összességében úgy gondolom, hogy a nyugati támogatás halálát jósolni, ez azért nem teljes mértékben állja meg a helyét, de látható az, hogy a Kreml továbbra is úgy látja, hogy neki kell a zászló, tehát valóban támaszhatnak majd olyan követeléseket, amik még a korábbi követeléseket is felülmúlják. hogy mik ezek a követelések, vagy mi az, amiről beszélünk, amikor itt az álláspontok keményedéséről beszélünk. Ugye amikor Oroszország, illetve az orosz hivatalos álláspont képviselői arról beszélnek, vagy arra utalnak vissza, hogy miért is volt arra szükség, hogy itt az inváziót megindítsák Ukrajnán, amit ők természetesen továbbra is máshogyan neveznek, tehát a háborút továbbra sem hajlandóak kiejteni, és nem is lehet. Tehát amikor ennek az inváziónak az okairól beszélnek, akkor ugye ők a gyökereinek, ennek az állítólagos konfliktusnak, de pontosan tudjuk, hogy ez egy nagy mértékű, nagy léptékű háború, akkor olyan okokat jelölnek meg, amiknek a felszámolásához úgymond nem kerültek közelebb. Hát pontosan tudjuk, hogy az orosz indoklás szerint, amiért ennek az inváziónak a megindítására orosz oldalról szükség volt, az, hogy állítólag egy náci rezsim lenne hatalmon Ukrajnában, amely szisztematikus népírtást vitt állítólag végbe a kelet-ukrajnai területeken. Ugye azt is tudjuk, hogy erre továbbra sincsenek bizonyítékok, de hát tudjuk, hogy ez egy fajta indoklás, illetve a másik ilyen nagyobb témakör, amelyet Oroszország megszokott jelölni annak érzékeltetésére vagy bemutatására, hogy miért volt erre szükség, az orosz biztonsági igények hangoztatása. És ugye Oroszország rendre azzal vádolja a nyugatot, hogy itt a NATO agresszívan terjeszkedik kelet felé, és hogy itt egyfajta ilyen nyugati mahinációt látunk, amelyben Ukrajna is csak egy báb, tehát ez szerint Ukrajna már nem is önálló szereplő, tehát hogy itt orosz biztonsági érdekek sérültek volna olyan mértékben, amely elengedhetetlenné teszi az invázió megindítását. Na most, hogyha itt ezekről az állítólagos gyökerekről beszélünk, mint a konfliktus gyökerei, akkor látható, hogy ezeknek az elhárításához ehhez Oroszország nem került közelebb, hiszen az orosz érdekek, így a nagy stratégiailag, hát egyértelműen azok, hogy itt a Kijevben székelő vezetés le kell váltani, lehetőség szerint egy orosz barát bábkormányt kell ezekbe a székelybe ültetni, ehhez Oroszország nem került közelebb. A korábban megosztott ukrán lakosság alapvetően egységesebbé vár, jóval egységesebbé a Zelenszkij mögötti támogatás gyakorlatilag töretlen, még ha ezt egy kicsit erodálták. Gyakorlatilag igen, némileg erodálta ezt ugye az augusztusi a korrupció ellenes hatóságok megpiszkálása körül keletkezett botrány. Ez természetesen valamelyest kimutathatóan erodálta a közvéleménykutatási adatok alapján. Ezzel együtt ez a támogatás továbbra is egységes, ami abból a szempontból talán nem meglepő, hogy azért ez egy olyan jelenség, amit megtámadott országok esetében, amelyek fegyveres harcot kénytelenek vívni, azért ez nem egy egyedülálló politikai jelenség, hogy összezár mögöttük a társadalom. Tehát a Zelenszkij mögötti társadalmi támogatás továbbra is töretlennek mondható, tehát ez ott van. Látható, hogy a társadalom egységessé vált, látható az is, hogy a korábban az a fajta megosztottság, ami a keleti és nyugati integráció támogatói között volt kitapintható, ez is megszűnt, tehát gyakorlatilag ilyen nem meglepő módon most már az, hogy az ukrán társadalom egyértelműen a nyugati orientációt tekinti az egyetlen járható útnak, ez most már egyértelmű, és az egész társadalomra jellemző. Tehát az látható, hogy az ukrán társadalmat Oroszországnak nem sikerült megtörnie, ezt a fajta nyugati közeledési kedvet nem sikerült erodálnia, bábkormányt nem sikerült Ukrajna nyakára ültetnie, illetve az a másik a biztonsági, az orosz biztonsági érdekek szem előtt tartását hangsúlyozó álláspont, amely pedig ugye ezt tekinti a legnagyobb problémának, hogy Ukrajna esetleges NATO-hoz való csatlakozása nagyon komoly biztonsági fenyegetés jelentene Oroszországnak, ezért követelnek olyan típusú garanciákat, főként a nyugati országoktól, hogy soha nem fogják felvenni Ukrajnát. Na most ugye ilyet sem látunk eddig. A NATO-hoz ugye országok a saját elhatározásukból, a saját szuverén döntéseiknek következtében szoktak csatlakozni, tehát itt nem egy olyasfajta kényszerről van szó. Magyarország esetében sem volt olyasfajta kényszer, hogy itt bárki bármit ránk oktroját volna. Ugye Ukrajna esetében sem. Ezt látjuk. Tehát arra való hajlandóságot, hogy itt bárki is írásos garanciákat adjon Oroszországnak arra nézve, hogy ugye egy szuverén ország majd a jövőben hogyan fog dönteni, ilyet sem látunk jelenleg. Tehát ugye ezek azok a követelések, amiket az orosz fél jelenleg hangsúlyoz, természetesen a területi követeléseken túl, hiszen a területi követelésekre most még nem ejtettünk szót, de látható az, hogy még korábban, többek között tavaly azért felmerültek még olyan tárgyalási pozíciók esetleg, amelyeknek a keretében Oroszország bizonyos területi engedmények amiket hajlandó lenne tenni a frontvonal befogyasztása érdekében, tehát itt többek között a zaporizsiai atomerőműről és a környező kisebb településekről volt szó, hogy esetleg ezeket átadná Ukrajnának, vagy lehetne egy hasonló tárgyalási pozícióról beszélni. Most ez már fel sem merült. Tehát most Oroszország azt hangsúlyozta, hogy területi engedményeket nem hajlandó tenni, sőt, további olyan területeket is követel, amelyeket nem tart megszállás alatt, hiszen még nem tudta őket elfoglalni. Tehát látható az, hogy az orosz álláspont az keményedik, hogy ennek mi az oka, ezt pontosan nem tudjuk, de az orosz kalkulusz szemlátomást az, hogy lehet menni előre, nekik áll a zászló, az idő nekik dolgozik, de hát az látható, hogy ebből kézzelfoghatóan mindeddig még semmi sem következett.
Beszéljünk akkor egy kicsit arról is, hogy az idő mennyire dolgozik nekik. Ugye az Európai Unió most már 19. szankciós csomagot fogadta el, és hát közben most már ott van az amerikai szankciós csomag is, ugye az energetikai ügyekkel, és hát itt nagy kérdés, hogy Kína és India rávehető-e arra, hogy ők se vásároljanak orosz energiahordozókat. Ha ezek megtörténnek, az jelent akkora érvágást az orosz gazdaságnak, ami jelenti azt, hogy nem tud olyan harci cselekményeket, amire most még azt mondhat indítani, amire most még azt mondhatják, hogy az idő nekik dolgozik?
Ugye nem vagyok energetikai szakember, de úgy gondolom, hogy igen. Tehát ha valahol lehet olyan kárt okozni az orosz gazdaságnak, ami hosszú távon ténylegesen megnehezíti ennek a hadigépezetnek a működtetését, az pontosan az energiahordozók. Ugye hát nyilvánvalóan azért erre irányultak már szankciók korábban is, ha nem is ilyen mértékben, mint most, hiszen a legutóbbi amerikai szankciók valóban a két legnagyobb orosz olajvállalat, a Rosneft és a Lukoil, erre a két olajvállalatra vonatkoztak, illetve a leányvállalataikra, amik szintén számosak. Tehát az látható, hogy mintha most lenne arra akarat, hogy valamit kezdeni kéne ezekkel az olajvállalatokkal. Na most az, hogy mit lehet kezdeni Indiával, és mit lehet kezdeni Kínával, ugye én úgy láttam az elmúlt napok hírei alapján, hogy India már mintha elfordulna ezektől az energiahordozóktól, valószínűleg a másodlagos szankcióktól való félelem következtében, illetve talán az Egyesült Államokkal való viszony javításának az érdekében. Tehát talán úgy tűnik, hogy a politikai akarat mintha kezdene megváltozni ebben az irányban. Most, hogy eddig mi történt? Ugye nagyon sokszor, akik a szankciókat kritizálják, ugye okkal vagy kevesebb okkal, ők ezt arra alapozva teszik, hogy hát lám a szankciók egy nap alatt nem döntötték romba Oroszországot, lám a szankciók nem működnek, lám mi lőttük magunkat lábon, jól ismerjük ezeket a frázisokat. Most azért mindez azért kevés, kisebb mértékben igaz, tehát az látható, hogy még korábban a Gazprom, ami az orosz központi költségvetésnek gyakorlatilag az egyik legnagyobb beszállítója volt hagyományosan, a tavalyi volt az első év, hogy mínuszos évet zárt a Gazprom. Azért ez korábban elképzelhetetlen volt. És jól látható az is, hogy itt többek között az, hogy Ukrajna célzott csapásokat tudott mérni az orosz olajfinomítás infrastruktúrájára nagyon sok helyen. Ez azért komoly fennakadásokat jelent Oroszországban, azóta sem állt helyre, hogy ezek a célzott csapások elkezdődtek, azóta sem állt helyre mindenhol az üzemanyagellátás. Tudjuk azt, hogy nagyon sok helyen volt már olyan, ahol jegyre adják az üzemanyagot, volt már olyan, ahol azt tudjuk, hogy nagyon komoly mennyiségi korlátozásokat vezettek be, autónként 10-20 liter vásárolható egyszerre. Most ezek a problémák nem kerültek elhárításra azóta sem, tehát a lakosság egyre inkább érzi, hogy valami nincs rendben. Hát, hogy ez a valami, ez a propagandában, az orosz belföldi propagandában pontosan hogyan van keretezve, ez természetesen változó, hogy inkább az elhallgatás stratégiáját választják, vagy valamilyen formában megpróbálják megmagyarázni. De az látható, hogy ezek a típusú problémák korábban soha nem jelentkeztek. Ez itt újdonság, és a rezsimnek mindenféleképpen kezdenie kell ezzel valamit. Na most ezen valószínűleg nem segít az, hogyha az állam rendelkezésére álló források szűkülnek, márpedig, hogyha további piacokat veszít, mert további országok fordulnak el az orosz energiahordozóktól, akkor ez minden valószínűség szerint megkövetkezik.
Amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy majd a jövő heti Trumppal való találkozásának egyik fontos témája az épp a magyar-orosz energetikai vásárlások lesznek, és hogy megmutatja Trumpnak, hogy milyen térképen élünk mi, és mi a geopolitikai helyzetünk, akkor ez mennyire valóban a magyar érdek képviselete, és mennyire érzi azt a világpolitika, vagy akár az orosz sajtó, hogy egy kicsit olyan, mint Putyin trójai falova, aki el tud menni, és azt is tudja képviselni, hogy még valami energetikai bevétele mégiscsak legyen Moszkvának.
A nyugati mainstream sajtónak pontosan tudjuk, hogy mi az értelmezése, ez az utóbbi. Tehát ebben a keretezésben Magyarország és a magyar kormány egyértelműen Oroszország trójai falovaként jelenik meg, ami nyíltan és deklaráltan azon dolgozik, hogy minél inkább megmaradjon Magyarország gázfüggősége Oroszországtól, illetve hát ezzel is egy stabil jövedelmet nyújtson az orosz központi költségvetésnek, amely természetesen nagyon fontos támogatója az ukrajnai háborúnak. Tehát a világ sajtónak ez a része egyértelműen így keretezi, hogy a magyar nemzeti érdekek egyébként ennek a gázfüggőségnek a fenntartásával, sőt erősítésével egybeesnek-e. Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát már csak energiabiztonsági szempontból közelítve is a diverzifikáció egy alapvető fontosságú dolog lenne Magyarország esetében. És azt is tudjuk, hogy hát azért azok a típusú indokok, hogy Magyarországra csak egyetlen cső vezetne, ugye ezeket szoktuk mostanában hallani, hát ez nem állja meg a helyét, hogy itt pontosan mi a magyar álláspont oka. Ezzel kapcsolatban természetesen vannak híresztelések, vannak pletykák, hogy itt mennyiben válik el élesen az ország érdeke, a rezsim érdeke, és mennyiben játszanak itt szerepet magánérdekek. Ugye ezzel kapcsolatban eltérőek az értelmezések, ebben én sem tudok feltétlenül igazságot tenni, de hát az látható, hogy a magyar kormányzat mintha eltökélt lenne abban, hogy ezt a függőséget fenntartsa, erősítse azzal együtt is, hogy ez szemlátom, és szemben megy a magyar nemzeti érdekekkel.
Amikor Orbán Viktor arról beszél, meg Orbán Balázs a Politikónak is arról beszél, hogy egy V3-akat igyekszik kialakítani a csehekkel és a szlovákokkal a békekoalícióját, a lengyeleket kihagyva a békekoalíciójából, akkor az mennyire szintén ezt az érdeket próbálja képviselni, akár az Unióban, akár Amerika előtt, mennyire egy valódi szövetség. Miről szól ez szerinted, amikor a V3-akról beszélnek ebben az összefüggésben?
Ez azért egy nagyon érdekes helyzet, mert ez alapján a Politikó cikk alapján nekem ez egy kicsit úgy tűnik, hogy amit ott látunk, és ami beharangozásra került, hogy itt most akkor majd megvalósul a V3, és majd akkor itt közösen blokkoljuk Ukrajna EU integrációs erőfeszítéseit, ez nekem így egyfajta kormányzati várakozásnak tűnik, a kormányzati álláspont kivetítésének, miközben tudjuk, hogy azért a cseh vezetés és a szlovák vezetés azért még akkor is, hogyha mint rendes populisták hajlamosak hasonló álláspontot képviselni szóban bizonyos ideig, de amikor a tettek mezeire kell lépni, akkor azt látjuk, hogy nagyon kevés esetben szinte soha nem teljesítik azokat a magyar várakozásokat, amit a teljes magyar kormányzati sajtóbirodalom megfogalmaz velük szemben.
Mert hogy Brüsszelben nem úgy szavaznak, van, mint ahogy van. Orbán Viktor szavaz.
Így van. Tehát amikor például, amikor közös állásfoglalásokról van szó, legyen szó akár Ukrajnáról, vagy egyéb külpolitikai témáról, akkor jellemzően Magyarország az egyetlen vétózó ország, még akkor is, hogyha egyébként korábban adott esetben a Fico kormányzat, vagy egy másik kormányzat belengeti, hogy hát jó, akkor most Viktor mégsem lesz egyedül, de amikor a tettek mezeire kell lépni, akkor azért sok esetben mégiscsak azt látjuk, hogy ez történik. Úgyhogy én igazság szerint én ezt nem misztifikálnám túl, ezt a kijelentést, hiszen pontosan az elmúlt napokban pontosan az elmúlt napokban a szlovák kormány azt a hivatalos álláspontot képviselte a nagy nyilvánosságban, hogy Szlovákiának igenis érdeke Ukrajna EU csatlakozása. Na most, ha ezt komolyan vesszük, akkor viszont nagyon furcsa lenne azt feltételezni, hogy a szlovák kormányzat a saját nyilvánosan vallott értékeivel szembe menő politizálást folytatna, és a saját érdekei ellen harcolna, csak azért, hogy magyar barátaival és kollégáival válvetve harcolhassanak valami ellen. Én ezt kevésbé látom valószínűnek.
Az ilyen orbáni mondatok, mint amivel kezdtünk, illetve akár ez a V3-ak is, ez mennyire magyar belföldi használatra van, és mennyire van akár orosz használatra, akár külpolitikai érdekérvényesítési használatra?
Hát én ebből főként az orosz belföldi használatú narratívákról tudok beszámolni, mert nekem ez a kutatási területem, én az orosz propagandával és egyéb belföldi használatú propagandával foglalkozom mostanában. Az látható, hogy ezek a típusú üzenetek, ezek nagyon erősen jelen vannak az orosz belföldi médiatérben, információs térben, ugyanakkor ezekben egyébként az egyetlen nagy tekinthető ilyen békeharcos, ez egyébként pont Orbán Viktor és Magyarország.
A moszkvai sajtóban Orbán Viktor így jelenik meg, mint a békeharcosa?
Így van. Tehát itt a másik két említett szereplő, ők nem jelennek meg, tehát így gyakorlatilag, amikor békepárti, az európai egységgel szembe menő igazi békepárti karakterek vannak megjelenítve, ezek kizárólag a magyar vezetéshez kötődnek, tehát nagyon gyakran látjuk azt, hogy itt Orbán idézetek keringenek az orosz propagandában, és természetesen ugye itt, tehát nem, mivel az orosz média viszonyokat ismerve, ugye itt nem egy a sajtószabadságban rendes sajtóként, rendes médiatermékként foglalkoztatott vagy dolgozó felületekről beszélhetünk. Ez egy központilag irányított propagandagépezet, ez jól dokumentált már számos szerző dokumentálta már ezt, nagyon komoly akadémiai irodalma is van mindennek. Tehát ez egy, ami ott történik, az soha nem véletlenül történik, és jellemzően azt látjuk, hogy itt közvetlenül koordinált, nagyon erősen egyeztetett üzenetekkel operál ez a médiabirodalom. És ezekben egyre inkább eklatáns helyet kapnak azok a magyar kormányzati, az EU-t kritizáló és Ukrajnát kritizáló megszólalások, amik hogy nem egybeesnek az orosz propagandagépezet által egyébként is hangozhatott narratívákkal, de az, hogy ezeket lehet idézni ugye az elitklub egyik tagjától, aki hát ha ez belsős forrás, hát ő nyilván jobban tudja, hát még jobban tudja, hogy milyen képmutató az EU, hogy milyen szörnyű Ukrajna, ha ezt valaki ilyentől lehet idézni, az természetesen egy plusz hitelességet kölcsönöz az ezeknek a szavaknak. Tehát az, hogy magyar kormányzati szereplők narratíváit vagy idézeteit veszi át a komplett orosz propaganda, és akkor ott ezek rendkívül nagy karriert tudnak befutni, ez nem újdonság. Ugyanakkor az, hogy ez milyen intenzitással és milyen gyakorisággal történik, az szembeötlő. Még gyakorlatilag fél évvel ezelőtt sem volt olyan, hogy például egy Kossuth rádiós reggeli, péntek reggeli Orbán interjút percről percre szemlézett volna a legnagyobb orosz hírügynökség. Ezt, ha ezt nekem valaki évekkel ezelőtt mondja, én sem hittem volna el, hogy ilyesmi megtörténhet, és erre most már nem is egy ilyen esetet tudunk. Tehát korábban is, ugye, tehát abból kiindulva, hogy a magyar kormányzati retorika azért nem tegnap vált EU ellenessé és nyugat ellenessé, tehát ezek a fajta megszólalások korábban is jelen voltak. Ugyanakkor ezeket korábban az orosz propaganda főként a nagy nyilvánosság, a széles plénum előtti beszédekből idézte, tehát mondjuk, hogy ha egy kormányzati szereplő elment egy EU csúcsra, vagy valamilyen nagyobb nyilvánosság előtt tartott egy beszédet, akkor mondjuk azt szemlézte az orosz propaganda, és akkor arra hivatkozva állította azt, hogy hát lám, mennyire igazunk van, hiszen nyugati barátaink is ugye ugyanazt állítják, akkor ez nem lehet véletlen. És az látható, hogy ez a küszöb egyre alacsonyabb, egyre lejjebb megy, tehát míg korábban ugye élő rendezvényeket szemléztek főleg, most már simán szemléznek egy Kossuth rádióban, azért orosz mércével egy 146 milliós ország szempontjából nézve azért kevesek által hallgatott interjú ez, tehát ezt is képesek percről percre szemlézni, illetve az is látható és elmondható, hogy sokkal inkább pártossá vált az a híranyag, amit átvesz az orosz propaganda. Hát korábban nyilván tudjuk, hogy az még egy másik MTI volt, de hát korábban, amikor az MTI még hírügynökségként működött, akkor mondjuk egy MTI közlést vettek át az orosz ügynökségek, és akkor ezt szemlézték nagyjából tárgyilagosan, vagy legalábbis már csak kicsit torzítottak róla, egy kicsit formálták a saját üzeneteik szerint. Most már az a jellemző, hogy a magyar nemzetet szemlézik. Tehát már a kiindulási bázis és gyakorlatilag pártüzenetekkel operál, ami nagyon érdekes. Tehát az látható, hogy az orosz sajtó, az orosz belföldi propaganda rendkívül módon szereti, és egyre nagyobb figyelmet fordít a magyar belföldi üzenetekre, hiszen ugye ezek egybeesnek a sajátjával, és tényleg szembeötlő az, hogy ez egyre gyakrabban történik, egyre nagyobb felületeken, és szemlátomást, ez egy nagyon hasznos dolog az orosz propaganda kezében.
Ebben a keretezésben hova helyezhető a Lavrov külügyminiszterrel készült interjú? Ugye, amikor pár hónappal ezelőtt Zelenszky adott a Válasz Online-nak Vörös Szabolcsnak interjút, akkor ugye az a magyar szuverenitásba való beavatkozás volt az az interjú. Szerintem bármely miniszterelnökkel és külügyminiszterrel is valóban újságírói teljesítmény interjút készíteni, akár Lavrovval is. De ez az interjú, ami elkészült, ez szerinted kinek, mire és miért volt jó? És egyáltalán tudunk-e belőle olyat mondani, amit akár belföldi hasznosításba, akár az oroszok tudtak hasznosítani belőle?
Nagyon sok kérdés merült fel bennem ezzel az interjúval kapcsolatban, tehát nekem voltak azért előzetes várakozásaim, ismerve azért azt, hogy az orosz propaganda nagyjából milyen paneleket szokott használni belföldön, külföldön, még egy kis bingót is készítettem magamnak, hogy legalább valami jó történjen, ha már ezt meg kell hallgatni. Nagyon érdekes volt, hogy igazság szerint Lavrov, mintha inkább a belföldre, az orosz belföldnek szóló indoklásokat hangsúlyozta volna ki. Tehát most mire gondolok? Például arra, hogy amikor orosz tisztviselők és az orosz propaganda úgy általánosságban a nyugathoz szólnak, akkor jellemzően például nem azt szokták kidomborítani, hogy Ukrajna náci lenne, hiszen ez nyugaton kevésbé rezonál jól, mint az orosz belföldi lakosság számára, ahol ez az állítás, ez érzelmileg meg tud pengetni olyan húrokat, amik ezt egy nagyon-nagyon is fogyasztható keretezésé teszik. Hát ezt a fajta indoklást, ezt inkább belföldön, az orosz belföldi kommunikációban alkalmazzák. Itt mégis elhangzott legalább ötször. Legalább ötször. Ezen egy kicsit meghökkentem. Ezzel együtt azért Lavrov gyakorlatilag hozta a kötelezőt. Számára ez egy nagyon kedvező, kellemes helyzet volt. Gyakorlatilag ugye az a magyar felület ácsolt neki egy színpadot, ahol ismét elmondhatta ugyanazt, amit mindig szokott. Ez mennyire volt valódi újságírói teljesítmény? Gyakorlatilag közös nyelv hiány, ezt én nehezen tudom megmondani, hiszen azért az újságírói etika egyik alapvetése, úgy gondolom, hogy vissza lehessen kérdezni. Na most ilyesmire nem kerül sor. Hallottuk, hogy nagyon komoly nyelvi nehézségekkel küzdött az interjút készítő úr. Tehát itt olyan hazugságok, nagyon nyílt és átlátszó hazugságok maradtak vissza kérdezés nélkül, amiket Lavrov a saját szerepéből kiindulva természetesen miért is ne hangoztatott volna. Ide tartozik például a budapesti memorandum tartalmáról, ami visszakereshető írásban van, tehát nem igazán van tere annak, hogy itt máshogy lehessen értelmezni azt, ami oda van írva, mint ami oda van írva. Ezzel kapcsolatban is hazugságokat állított, erre sem történt visszakérdezés. Tehát tartalmilag nagyon furcsa volt ez az interjú, Lavrov természetesen hozta a kötelezőt, és ami szintén érdekes, ugye az előbb említettük, hogy már a Kossuth Rádiós péntek reggeli Orbán interjúkat is, amiket azért orosz szempontból tényleg kevesen hallgatnak, ugye ezeket is szemlézik. Ezt az ultrahang interjút is több mint 5 órán keresztül tartott a címlapon a RIA Novosti főhírként, tehát még csak nem is csak a címlap egyik sarkán, hanem főhírként, hiszen orosz szempontból természetesen mindig jó az, hogyha egy EU-s vagy egy NATO tagállam bármilyen média felületén meg lehetne jelenni. Ugye ez nem gyakori, tudjuk azt, hogy 22 óta az orosz kormányzat és az orosz beszélőfélek ilyen jellegű izolációja azért elég jól működik, kivéve Magyarországon természetesen. Tehát az látható, hogy az orosz belföldi propaganda az fürdőzött ebben gyakorlatilag, tehát ilyenkor ugye nem arról van szó, hogy mondjuk a RIA Novosti kirakja, és akkor hát ott lehet nézegetni, hanem ez akkor végigfut az egész sajton, sokan hivatkozzák. Tehát ez ott nagy karriert futott be. Hogy magyar oldalról erre ebben a formában miért volt szükség, ezt őszintén nem tudom. Az, hogy az orosz fél ezt milyen formában tudta hasznosítani és hasznot húzni belőle, azt jobban inkább látom.
Térjünk egy kicsit vissza a nagy politika színpadára, ugye itt még a nyár elején ugye volt az alaszkai csúcs, ami utána azt gondolhat, vagy azt gondolta az ember, hogy nem történt semmi, vagy azt, hogy az zárt ajtók mögött ott azért valami történt. Aztán eltelt sok idő, és most mondjuk a budapesti csúcs találkozó kapcsán is volt egy telefonbeszélgetés, amiről ugye ennyit tudunk, hogy Rubio és Lavrov között volt egy telefonbeszélgetés, ami ugye a hivatalos mondat úgy hangzott, hogy annyira jól sikerült az a telefonbeszélgetés, hogy ezért nincs is szükség béketárgyalásra vagy békecsúcsra jelen pillanatban. Mit szűrhetünk le, vagy egyáltalán vannak még olyan források, akár Moszkvában, amiből valamit sejthetünk, hogy ezek a tárgyalások, ezek barátságosak, ezek üzletről szólnak, ezek titkos megállapodásról szólnak, vagy hogy itt igazából ilyenkor egymásra csapják az ajtót, és azért nincs a végén eredmény, csak ezt mégse tárják a nyilvánosság elé.
Ezzel kapcsolatban sajnos nekem sincsenek ezzel kapcsolatban belső információim, vagy sokkal megbízhatóbb információim ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ehhez az egész kérdéshez talán inkább úgy érdemes közelíteni, egy kicsit hátralépve, hogy mégis mi lehetett az, ami miatt ezt az egész cirkuszt ugye az orosz oldalnak volt értelme kezdeményeznie, hiszen amennyire ma tudjuk a nyilvánosságra került információk alapján, az orosz fél volt az, aki az egészet elindította, ezt az egész folyamatot, aki valamelyes hajlandóságot mutatott arra, hogy hát össze kéne ülni, és meg kéne állapodni valamiről, hát úgy tudjuk, hogy ez az orosz fél volt. Hogy az orosz oldalról miért lehetett fontos azzal együtt is, hogy mindeközben a támasztott követelések oldaláról az látható, hogy nemhogy engedményeket nem tett a korábbi állásfoglalásaihoz képest az orosz fél, hanem ugye még növelte is a követeléseit. Én úgy gondolom, hogy ez időhúzás volt. Időhúzás volt pontosan amiatt, ami egyébként ebből a szempontból már Alaszkában is egy komoly orosz siker volt, hogyha visszagondolunk, akkor Alaszkában az alaszkai találkozót megelőzően Trump belengetett egy ultimátumot, amihez komoly szankciókat kapcsolt akkor szóban, hogy amennyiben Oroszország nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, vagy valamiféle engedményeket tenni, akkor most már itt a világ vége, akkor tényleg oda csapunk. Erre létrejött ez a találkozó, amelyen végül nem történt nagyjából semmi, hiszen akkor ezt a felek valószínűleg bejelentették volna, ismerve őket, ismerve azt, hogy itt azért mindkét fél a saját médiaterének betöltésére használta főleg ezt a találkozót. Tehát az látható, hogy Alaszkában nagyon semmi nem történt, rövidebb ideig is tartott a találkozó, mint amely elő volt irányozva, ami szintén nem azt vetíti előre, vagy nem azt sugallja a külvilág felé a szemlélődők számára, hogy itt nagyon nagy sikereket lehetett volna elérni. Viszont ezek a beharangozott szankciók, ezek eltűntek. Tehát ott hirtelen úgy tűnik, hogy ezeket mégiscsak sikerült megúszni orosz oldalról, tehát most, amikor felmerült az, hogy az Egyesült Államok Tomahawk cirkáló rakétákat fog átadni Ukrajnának, akkor úgy gondolom, hogy maga a dinamika, ami ezt kiváltotta, az egészen hasonló lehetett, még azzal együtt is, hogy katonai szakértők szerint ez azért nem jelentett egyébként egy annyira komoly katonai fenyegetést, hiszen tudjuk, hogy ezekből a szárazföldről indítható Tomahawk cirkáló rakétákból Amerikának is kevés van, tehát nem tudtak volna nagyon nagy számban átadni, meg ez nem így megy, hogy egyik napról a másikra átadnak. Nyilván rengeteg dolog lassítja ezt a folyamatot, de az, hogy ezt a lehetőséget beharangozta az amerikai fél, ez információs nyomás alá helyezte a komplett orosz médiateret érdekes módon, tehát meglehetős pánik alakult ki a katonai bloggerek között és számos orosz felületen. Ez kifejezetten egy aggasztó lehetőségként jelent meg, hogy fuha, hát akkor ez itt ténylegesen problémát jelenthet, hiszen ennek vannak olyan tulajdonságai, amik például a jó manőverező képességet teszik lehetővé ennek a típusú cirkáló rakétának, tehát ezzel akár szimbolikus célpontokat is elérhetne Moszkvában Ukrajna. Hűha, tehát hogy akkor itt az merült fel, hogy itt valami problémát okozhatnának ezek a dolgok, ezt jó lenne elkerülni. És rövidesen ezt a bejelentést követően dobta be Putyin ismét az ötletet, hogy akkor inkább üljünk tárgyalóasztalhoz, beszéljünk erről. És az látható, hogy még azzal együtt is, hogy ugye nem valósult meg ez a beharangozott békecsúcs, cserébe volt egy olyan Trump-Zelenszky találkozó, amelyről azt hallottuk, vagy azt olvashattuk a kiszivárgott információk alapján, hogy olyan nagyon nem sikerült jól, tehát például a Tomahawk cirkáló rakéták átadása sem történt meg. Tehát ha nagy képet nézzük, akkor ezzel az egész kavarással azért Oroszország elérhette a célját, hiszen ezek a cirkáló rakéták, illetve ezeknek az átadása úgy tűnik, hogy lekerült a napirendről. Tehát én úgy gondolom, hogy ez is abban a mintázatban illeszkedik, amit már az elmúlt 3,5 év során meglehetősen gyakran láttunk, hogy az orosz fél belenged egyfajta békeszándékot, és úgy pozícionálja magát, mint az egyetlen fél, amely békét akar ellentétben a háborúpárti ukránokkal, háborúpárti európaiakkal, és hát az Egyesült Államokkal. Hát ezzel szemben Oroszország akar csak békét, belenged egy állítólagos béketárgyalás, vagy valamilyen fajta rendezési kísérletet, majd amint ebbe Ukrajna vagy a nyugat belemenne, akkor ott hirtelen egy kihátrálás történik, vagy olyan feltételek támasztása, amelyel a nyugat már nem mehet bele, és itt a budapesti békecsúcs elhalasztása kapcsán ugye úgy tűnik, hogy ez történt, hiszen olyan orosz feltételeket tolmácsolt Szergej Lavrov ebben a telefonbeszélgetésben Marco Rubionak, amelyek teljes mértékben elfogadhatatlanok voltak, nem volt miről beszélni, már pedig úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok még egy sikertelen nagy csúcsot, nagy média nyilvánosság mellett megvalósuló semmi bejelentését, ezt valószínűleg nem hajtotta megismételni. Tehát az látható, hogy itt mintha ugyanazok a mintázatok történnének meg ismét, Oroszország belengedsz egy békeszándékot, majd ezt ellehetetleníti. Tehát nem, Oroszország továbbra sem akar békét, Oroszország továbbra is győzni akar, továbbra is katonailag akarja legyőzni Ukrajnát, és a hasonló békelebegtetések, illetve taktikák ebbe illeszkednek.
Orbán Viktor ugye arról is beszél, hogy amíg Trump leülne Putyinnal tárgyalni, addig az európai vezetők saját magukat beszorították a sarokba, mert hogy mivel háborús bűnösnek mondták ki Putyint, ezért ők nem is hajlandóak tárgyalni vele, márpedig tárgyalás nélkül és Putyinnal való akár, nem tudom, egy Macron Putyin négy szem közti tárgyalás, vagy egy uniós vezetők csoportja és Putyin tárgyalás nélkül ezt a helyzetet nem lehet megoldani, vagy úgy fog megoldódni a helyzet, hogy Európa ki van hagyva a saját sorsából is. Ezt jól látja a miniszterelnök?
Úgy gondolom, hogy itt még messze nem az a kérdés, hogy pontosan ki lenne az a személy, akivel tárgyalni lehetne. Tehát ez úgy gondolom, hogy ez még abszolút jövővéli probléma. Tehát amíg Oroszország nem akar békét, addig egyáltalán nem az a kérdés, hogy egyébként itt Putyin fogadná-e bárkit. Nem az akadályozza a béke, vagy tehát első lépésként talán tűzszünetről kéne beszélni először. Tehát egy tűzszünet kialakulását, egy tűzszünet létrejöttét, még úgy gondolom, hogy nem személyes dolgok, nem személyes kérdések hátráltatják, ez még egy jóval későbbi probléma. Ez a probléma úgy gondolom, hogy jelen lehet, tehát ezzel a problémával majd érdemes vele foglalkozni a jövőben. De hát most még ettől rendkívül messze vagyunk, tehát az orosz célok továbbra is Ukrajna katonai legyőzésére fókuszálnak az irreális és egyre keményedő, egyre növekvő elvárásokkal, egy állítólagos tűzszünetért cserébe, tehát az orosz fél magatartásában nem az szűrhető le, hogy itt a béke felé aspirálna Oroszország, márpedig ha Oroszország nem akar békét, akkor nem lehet vele békét kötni, nem lehet vele még tűzszünetet sem kötni. Tehát ez úgy gondolom, hogy a problémáról némi figyelem elterelés szolgál, olyan bűnbakokra való rámutatás, akik egyébként ugye nem hibásak, nem az európai vezetők akarnak háborút, nem ők támadták meg Ukrajnát, nem ők támadtak meg egy szuverén független országot, tehát itt a fókusznak egy nagyon furcsa irányba való eltolását látjuk, ami ennek a háborúnak a bármiféle lezárásához viszont nem visz közelebb.
Most már sokat idéztem, de még egyszer fogom a ma reggeli Orbán interjút idézni. Azt mondta, hogy aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja. Tehát aki akár anyagilag, akár erkölcsileg a támogatásáról biztosítja Ukrajnát, az ezáltal egyébként az adóemeléseket támogatja, a gazdasági nehézségeket támogatja, és a többi. Mi történne Ukrajnával akkor, hogyha ennek a forgatókönyvnek megnézzük a másik oldalát, és azt mondjuk, hogy jó, holnaptól senki nem támogatja Ukrajnát, ott hagyjuk Ukrajnát, oldja meg, ahogy tudja. Mi történne akkor?
Erről nagyon fontos beszélni, úgyhogy köszönöm, hogy erről kérdezel. Tehát úgy gondolom, hogy sokan, akik egyébként ezeket az állítólagos békepárti üzeneteket terjesztik, vagy ezekkel egyetértenek, nem gondolják azt végig, hogy ebben a formában ez mit is jelentene, nem csak Ukrajna számára, de Magyarország számára is. Tehát amennyiben ez az állítólagos békepárti álláspont dominálna, ez ugye nem békepárt, ez ukrán kapituláció párti álláspont, hiszen ez azt jelenteni, hogy akkor a nyugat megvon minden támogatást. Ugye itt sokféle támogatásról beszélünk, gondolhatunk itt a hírszerzési támogatásra, aminek ugye már a nagyjából egy hétre való felfüggesztés amerikai oldalról is nagyon jelentős károkat okozott az ukrán haderőnek, tehát látható volt, hogy ennek nagyon is kézzelfogható és nagyon is fájdalmas következményei voltak, de természetesen itt a fegyverszállítmányokra is gondolhatunk, és természetesen az anyagi támogatásokra is, és még sok másra. Tehát amennyiben ez megszűnne, akkor egy idő után természetesen már Oroszország abból a szempontból mindenképpen jobb helyzetbe kerülne, hogy ott hirtelen már akkor az előviszonyok természetes valójukban érvényesülnének. Tehát Oroszország azért egy jóval nagyobb ország, összehasonlítva azért egy nagyobb gazdaság is, tehát amennyiben itt elvágólagosan megszűnnének a nyugati támogatás formái, az összes formája, akkor Oroszország véletlenül bedarálná Ukrajnát záros határidőn belül. De ez békét hozna? De nem hozna. Igen, de ez nem lenne béke, ez egyáltalán nem jelenteni a békét, hiszen ugye én úgy gondolom, hogy sokan, akik ezt mondják, arra gondolnak, hogy hát akkor így varázsütésre itt abban maradnának a harcok, akkor Oroszország is megállna. Ugyan bizony miért állna meg, eddig sem állt meg. És talán érdemes vetni egy pillantást arra, hogy mi történt azokkal a területekkel, amiket Oroszország már megszállt. Ezeken a területeken, ahol ugye ez szerint a narratíva csoport szerint ugye már nincs háború, dehogy nem. Tehát ezeken a helyeken egy olyan terroruralom, egy olyan rémuralom alakult ki, amit senkinek nem kívánhatunk. Érdemes olyan emberjogi jelentéseket olvasni, amit nemzetközi szervezetek készítettek, nagyon sok ilyen van. Ezeken a helyeken borzalmas élni, ezeken a helyeken a nyílt terror uralkodik, itt gondolhatunk Luhanszkra, Donetszkre, és ugye egyéb olyan területekre, ahonnan tömegesen hurcolnak el civileket. Gondolhatunk itt természetesen arra a több tízezer elrabolt és gyakorlatilag janicsárrá nevelt ukrán gyerekre, akikre azért szerencsére most már több szó esik, még ha ezzel annyival úgy tűnik, hogy nem is kerültünk közelebb ahhoz, hogy őket sikerüljön kiszabadítani és visszavinni, visszahozni Ukrajnába. De hát ugye nagyjából legalább 10 000 olyan felnőtt civilről is tudomása van az ukrán jogvédő csoportoknak, akiket ezekről a területekről egyszerűen elraboltak. Ugye ez egy olyan szürke zóna, akikkel nagyon nehezen lehet kezdeni később bármit is, hiszen a fogoly cserék azok jellemzően ugye katonák cseréjéről szólnak. Olyan elrabolt civilekről, és ugye több ezer olyan ukrán civil tartanak számon, akiket elraboltak, ők különféle orosz börtönökben vannak eldugva. Hivatalosan nincsenek is ott. Tehát őket úgy tűnik, hogy jelenleg nagyon viszontagságos és hosszú út után lehetne csak majd egyszer hazahozni, hogy velük mi fog történni, ezt jelenleg nem tudjuk. Ugye az egész nyár azzal volt tele a vonatkozó ukrán sajtóban, illetve az orosz független sajtó bizonyos részeiben is, hogy ezekben az oroszok által megszállt területeken egészen konkrétan már ivóvíz sincs. Tehát az orosz állam olyannyira nem fordított figyelmet ezekre a területekre, hogy nem rekonstruálta az egyébként szétlőtt, szétesett infrastruktúrát, ami a vizet szállítja, tehát nincs ivóvíz. Tehát az egész nyarat úgy töltötték ezeknek a területeknek a lakói, hogy naponta 3 órát volt mondjuk víz, ha egyáltalán, de sok helyen egyáltalán nem, és akkor ők vödörrel járhattak le kocsikhoz, vízért, tehát egészen infernális állapotok vannak ezeken a területeken. Arról nem is beszélve, hogy olyan szűrőtáborokat hozott létre az orosz megszálló erő, ahol az ukrán civileket úgymond átvilágítják, hogy esetleg nem óhajtanak egy terrortámadást elkövetni, de hát a műholdképek, amelyek ezekről a szűrőtáborokról elérhetőek. Ezeken a műholdképeken tömegsírok látszanak ezek mellett, a szűrőtáborok mellett. Tehát itt egészen elképesztő állapotok uralkodnak a már megszállt, állítólag békés és állítólag pacifikált területeken. Tehát azoknak a figyelmében, akik azt gondolják, hogy itt hát Ukrajnának csak meg kéne adni a magát és kitörne a béke, hát azért azt javasolnám, hogy egy kicsit olvassanak jobban utána annak, hogy mi történt azokon a területeken, ahol ez elvileg már létrejött. Nem a béke tört ki, hanem valami egészen más.
Amiket most elmondasz, ezek a, szerintem rövidíthetem én ezt háborús bűnöknek, és lehet, hogy majd a jogvédők ezt végigveszik, és ők maguk is így nevezik, de hogy mi azok annak, és nem akarom megnyitni én most itt az Izrael-Palesztin konfliktus, de azért mégiscsak kommunikációban az látszik, hogy volt egy nagyon súlyos helyzet, amit a világsajtó, a teljes társadalom, a nyugati társadalom napi szinten elemzett, beszélt, nyomást gyakorolt ennek a felszámolására, és úgy tűnik, hogy meg is történt. Mi az oka annak, hogy amit most elmondasz, az szinte ilyen valóban, ahogy mondod, ha valaki utána olvas, utána néz, de gyakorlatilag csendben, némán történhet.
Ez egy jó kérdés, nem tudom, hogy ez mennyiben van azzal összefüggésben talán, hogy talán kisebbek a diaszpórák. Tehát úgy gondolom, hogy például itt az izraeli és palesztin kérdésben nagyon fontos az, hogy mekkorák azok a diaszpórák, és ők melyik nyugati országokban élnek, hol tudták érdemben tematizálni a közvéleményt ezzel kapcsolatban. Tehát ebben talán lehet valamilyen különbség.
De mondjuk az ukrán média, az ukrán propaganda nincs ma olyan állapotban szinten, mint akár az orosz?
Nem, a kettőt nem hasonlítanám össze semmiképpen, tehát igen, az fontos megemlíteni, hogy jelenleg, tekintve, hogy Ukrajna gyakorlatilag az életéért küzd, és Ukrajnában hadiállapot van ellentétben Oroszországgal, ahol csak simán egy konszolidált autokrácia, hadiállapot nélkül. Tehát Ukrajnában hadiállapot van, és ennek természetesen az élet minden területére vonatkozó hatásai és következményei vannak. Az egyik ilyen a média szabadság, tehát természetesen tekintve, hogy hadiállapot van, és most azért ez egy meglehetős különleges jogrendet jelent Ukrajnában is. Tehát van valamilyen fokú kontroll a fölött, hogy milyen lehet meg a médiában, hiszen tudjuk azt, hogy az információs térben remekül lehet azért bomlasztani, és azt is tudjuk, hogy Oroszország nagyon komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy Ukrajnát belülről is megpróbálja bomlasztani az információs térbe való infiltrációval, különféle álhírkampányok segítségével, amelyek ellen Ukrajna természetesen védekezik, de a próbálkozások erre azért mindig vannak. Tehát Ukrajnában is valamilyen fokon kontrollálva van jelenleg az információ áramlás, a hadiállapot ennek az oka, a hadiállapotnak pedig leginkább Oroszország az oka ebben a pillanatban. Viszont ami még talán fontos lehet ebben a kérdésben, hogy ez miért nem szól nagyobbat, vagy hogy miért nem tudunk erről többet, ez szerintem kétfelé bomlik. Az egyik az, hogy az orosz információs hadviselés, és itt főként a dezinformációra gondolhatunk, ez nagyon-nagyon sokat tett azért, nem azért, hogy az orosz álláspontot elfogadhatóvá tegye, vagy validálja a külvilág szemében, hanem hogy érvénytelenné tegye az ukránt. Tehát az orosz dezinformációnak az az alapja, az a lényege ebben a pillanatban, a nyugatra irányuló dezinformációnak legalábbis, nem az, hogy Oroszországnak higgyünk, hanem az, hogy Ukrajnának se. Tehát már a 2014 óta az látható, hogy Oroszország nagyon szisztematikusan terjeszti az ukrán ellenes dezinformációt, aminek főként a kételyek elhintése a célja, annak az illúziónak a megteremtése, hogy valójában nincs is igazság, az igazság, ha egyáltalán van, úgysem megismerhető, mindenki hazudik, beleértve az ukránokat is. Tehát ez az egyik része. Tehát úgy gondolom, hogy azért a nyugati közvéleménynek egy nagyon jelentős része, aki hajlamos az orosz barát narratívákat komolyan venni, vagy ezeket terjeszteni, hát rajtuk ez abszolút fogást talált, és rájuk ez jelentős mértékben hatott, tehát ha ők olvasnak például ilyen jogvédő szervezetek által készített jelentéseket, amik nagyon részletesen és lelkiismeretesen feltárják, hogy micsoda szenvedéseken megy keresztül a megszállt területek lakossága, akkor ők simán le fogják söpörni az asztalról, azt fogják mondani, hogy hát ez propaganda, ki hiszi ezt el. Ugye ez az egyik. A másik dolog ezzel kapcsolatban pedig az, hogy azért itt a háborús fáradtság határozottan jelen van, úgy gondolom. Tehát ez a háborús fáradtság, vagy ez az állítólagos Ukrajna fáradtság, ahogyan ezt máshogy mondani szokták, ez nem 22 óta van jelen, hanem ugyanezeket a narratívákat, vagy ezeknek legalábbis a prototípusait, amikre ezek továbbra is építenek, és ezeknek a nagy része reciklálás, ezeknek a nagyon nagy része nem újdonság, hanem ugyanannak az újra és újra felhánytorgatása bizonyos időszakokban. Ez nem 22-ben kezdődött, hanem már 14 óta. Tehát ha van egy olyan felületes hírfogyasztó, akit alapvetően Ukrajna azért nem érdekel, mert nagyon sok más téma sokkal inkább foglalkoztatja, akkor igazából számára ez a fajta fáradtság, ezzel a témával kapcsolatban a fáradtság, közöny vagy érdektelenség, azért ez már legalább 14 óta épülhetett. Tehát amikor ő olvas valami ilyesmit, akkor is azt fogja mondani, ez őt már nem érinti meg. Hát ott vannak ilyen furcsa dolgok, hát őt ez már miért foglalkoztassa. Tehát azt látjuk, hogy a jelenleg az orosz dezinformációs apparátusnak ez az egyik kiemelt célja, hogy ezt a fajta, ezekkel a hírekkel kapcsolatos fáradtságot ezt erősítse. Tehát itt a zajkeltés, az elbizonytalanítás és a témától való elfordítása a közönségnek, ez az, amit látunk, és hát ugye például ezeknek a területeknek a sorsával kapcsolatban ez kiválóan működik, nem kis részben azért, mert ugye ezeknek a területeknek a történetével kapcsolatban azért nem igazán van tisztában a nyugati lakosság, beleértve ebbe sajnos a magyar lakosságot is, tehát én úgy gondolom, hogy a magyaroknak a többsége alapvető tényekkel sincsen tisztában azzal kapcsolatban, hogy egyébként mi ez az ország itt mellettünk, mi ez a politikai berendezkedés, legalábbis mi az újkori története ennek az országnak, ami egyébként még nagyobb kérdéseket nyit, hiszen ez nem csak Ukrajnával kapcsolatban van így, hanem nagyon sok szomszédos országról sem tudunk semmit így kollektíven, de hát Ukrajna kapcsán ezt most látjuk, hogy visszaüt, hiszen alapvető dolgokat sem tudunk, és alapvető dolgokat kéne elmagyarázni nulláról. De ez meg nagyon nehéz, amikor ezeket az üres területeket így fejben, vagy ezt az információhiányt már betöltötte a nagyon is célzott orosz propaganda.
Végezetül, amiről még nem beszéltünk, az az ukrán álláspont gyakorlatilag, illetve az, hogy mennyiben változott, vagy mennyiben enyhült, vagy mennyiben tehet még egyáltalán engedményt Zelenszkij, és mennyire van egy társadalmi elvárás felé, vagy arra, hogy mindegy, most már fejezzük be, mert túl sok volt a veszteség, vagy arra, hogy hát ennyi veszteség után nehogy már ezt elengedjük. Melyik az erősebb?
A második. Ha megnézzük a közvéleménykutatási adatokat, akkor egyértelműen a második felé billen a mérleg. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet szokott rendszeresen méréseket közölni azzal kapcsolatban, hogy az ukrán társadalom éppen mit gondol. Egyáltalán a világ folyásáról, de természetesen visszatérő téma az, hogy hogy is kéne állni ehhez a háborúhoz, mit gondolnak erről. Továbbra is az az álláspont dominál, hogy ameddig kell, ők támogatják ezt, hiszen hát nincs hova hátrálnunk. Tehát messze nem az az uralkodó álláspont az ukrán társadalomban, mint amit egyébként a propaganda idehaza elég sokszor állít, hogy hát az ukránok már úgy belefáradtak, hogy már minden mindegy, csak legyen vége. Nem ezt gondolják, hanem inkább a másodikat, amit mondtál, a második álláspontot, hogy hát ha már ilyen rettenetes áldozatokat hoztunk, hiszen ugye Ukrajna nem háborút akar, hanem védi a saját országát. Tehát, hogy ha már ilyen rettenetes áldozatokat hoztunk, akkor ez nem lehet hiába való. Tehát az ukrán társadalom támogatása a honvédő erőfeszítések fenntartására, ez továbbra is jelen van, és továbbra is ez a domináns álláspont. Az, hogy az ukrán vezetés hivatalos álláspontja mennyiben változott, egy kicsit már változott egyébként, tehát még korábban, amikor ukrán delegációk külföldre mentek, akkor az volt az evidencia, nem is képviselhettek mást, mint a 2014-es illegális elcsatolás és hasonlók által érintett térképet, tehát a 91-es határok visszaállítását követelték ők, nekik ez volt kiadva, ez volt a hivatalos álláspont, a 91-es határok visszaállítása és tiszteletben tartása. Ez mintha puhulna, hiszen ugye ellentétben az orosz féllel, aki nem fejezett ki tudtunk olyan szándékot, hogy engedményeket tenne egy tűzszünetért, az ukrán fél úgy tűnik, hogy hajlandó lenne ilyenre már, tehát az ukrán fél már benne lenne abban az alapján, amit tudunk, hogy a jelenlegi frontvonalakat befagyasszák egy tűzszünet érdekében. Tehát az ukrán fél álláspontja, hát azért ez egy jelentős változás jelent, de az ukrán fél álláspontja azért egy jelentős változáson ment már keresztül, de ezzel együtt elmondható az, hogy a társadalom támogatása viszont a honvédőháború folytatását tekintve az erős és egyértelmű.
Végezetül mennyire látszik az, hogy ha történik valami, ha akár lesz végül is egy budapesti békecsúcs, az Ukrajna kihagyásával, Ukrajna feje fölött a nagyhatalmak paktuma lesz. Mennyire látszik az, már nem emlékszem, hogy ki mondta, de volt egy ilyen félmondat, hogy Ukrajnának Budapest lehet a Trianonja. Ez így van-e?
Remélem, hogy nem. Tehát, ha ilyesmi történik, ugye tudjuk, hogy ez nem szokott olyan megoldásokhoz vezetni, amihez az adott ország közvéleménye is jó szívvel asszisztál. És ugye több más problémát is kinyitna, tehát ez úgy gondolom, hogy egy katasztrofális eredményhez vezetne. Annál is inkább, mert ugye jelenleg hadi állapot van, egyrészt erről már beszéltünk, másrészt az ukrán társadalom tényleg folytatni akarja ezt a háborút. Na most, ha valaki megpróbálná lenyomni a torkukon azt, hogy hát a fejetek felett megegyeztek, sajnos, tehát holnaptól ezt így nem kéne.
Hát de mi garantálja? Hát a világtörténelemben.
Igen, viszont azért vannak, én láttunk egyrészt erre példákat, de hát jelenleg egy elhivatott a háborút folytatni, a honvédő háborút folytatni akaró ukrán társadalmat látunk, tehát úgy gondolom, hogy amennyiben még ugye sok más problémával együtt is, de a fejük felett dönteni akarna bárki, ez nem garantálná azt, hogy a társadalom ennek engedelmeskedik, hogy a hadsereg ennek engedelmeskedik, tehát ez szerintem nem úgy megy, hogy most akkor gombnyomásra itt ezt a egy ilyen irányú akaratot keresztül lehetne vinni. Hát az pedig a másik, hogy ez ténylegesen az általunk ismert, és a Magyarország számára egyébként rendkívül kedvező nyugati világrend végét jelenteni. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy egészen katasztrofális végkifejlet lenne, és bízom abban, hogy ezzel egyébként a döntéshozók is tisztában vannak.
Takácsi Dorka, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek is köszönöm a figyelmet, remélem, hogy egy kicsit tisztában látnak. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.